Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Fár Tamara, a Faltól Falig könyveslognak az alapítója. Maradhatunk talán az elbeszélés mód miatt, és egy kicsit akkor ez átvezet a következő blokkra is. A Max Porter Leni című regényét ajánlanám. Ugye jelenkor adta ki Falcsik Mari fordításában jelent meg. Egyébként a Butha padláson azt Molcsányi Júlia fordította, Annie Ernaux regényét pedig Lőrinszky Ildikó fordította. És akkor Max Porter Leniéről mesélnék. Nekem volt szerencsém interjúzni Max Porterrel, amikor a Pest Text vendége volt, azt hiszem 2 éve. És őt ugye a Bánat egy tollas állat című kis regényéről, hogy ez egy ilyen gyászfeldolgozó, ugye az anya halálát feldolgozó történet, ugye arról ismerik inkább, de nekem személy szerint a Leni sokkal jobban tetszik, én ezt egy sokkal eredetibb könyvnek tartom. Most ugye nem tudjátok, de majd megpróbálok fotókat feltenni, hogy legalább így lássátok Instagramon meg Facebookon, hogy milyen szinten eredeti és nem hagyományos az elbeszélésmód. Ugye itt is van egy ilyen kórus jellegű elbeszélői hang. Itt váltakoznak a narrátorok, tehát hogy itt nem állandóan ugyanabban a mondjuk többes szem első szemében vagyunk. Ugye nagyon érdekes, hogy itt egy angliai kis falunak, a lakóinak a hangját halljuk. És abból a szempontból is, ugye, mint hogyha van egy Fogacsán Apó nevű ilyen mitikus alak, mint egyik a hely szelleme, vagy egy ilyen kobold-szerű figura, aki hogy leteszi a fülét a földre, és akkor, ahogy hallgatózik, ő így hallja végig, hogy megy így tényleg házról házra, és akkor hallja mindenhol a különböző beszélgetéseket, a TV reklámoknak a hangját, az is benne van, és nagyon érdekes, mert ugye teljesen más módon vannak, például ilyen hullámzóan vannak a különböző hangok szedve vagy tördelve a kötetben is. Tehát egy nyomtatásban is látszik, hogy ezek mennyire elkülönülnek, és hogy mennyire sokféle ez az elbeszélői hang, és csak pár mondatot felolvasok ebből, hogy ti is halljátok, hogy mennyire sokféle. Tényleg ez a kakofónia az abszolút átjön. Fogacsán Apó fölmászik a lengőkapuig, láthatatlan és türelmes, épp csak akkora most, mint egy bolha. Némán ücsörög és fülel. Íme. Palánta. Emberhang figyelme egyetlen tárgya, ennek a pórázához kötve vonszolódott át a földeken, beszippantott a saját nagy szomja. Magánbirtok, lépes méz, tündökletes, szemem event a sampon, hullott gyümölcs. Szép napszak ez. Nyom már meg a pózgombot, apának nyoma sincs, valami bűzlik itt bent, dől a pohár. Már itt van körülötte, belenyúl, és finoman húzigálja ki a szálakat, karmesterő, aki előcsalogatja a zenekarból a hangokat. Palánta pakkok, na, akkor ládázza. Szakszerűen sietség nélkül, ahogy az idő viszi véghez az élő szervezeten a halálművét, lassan, kicsiny lépésenként, egyre hallgatózva, hallja, hogy a faluja egyszerre szépen elkezd készülődni, hogy nyugovóra térjen. Húzzál már el ellen, sokkal nagyobb volt teljesítmény, ragyogó álmok. Visít az ég szíj. Tisztere megfeledkeztem a tejről. Beszélgettem az öreg Pegivel. Furcsa időket élünk. A legutolsó falatig. Hogy van a térded? Csak lehorzsolta a műfő a pályán, ez nem rák. Apa elkékült, több abban a gin, mint a tonik. Az ősz kegyetlen sebész. A halott Fogacsán Apó kifújja a levegőt, lazít, átlógatja magát a kapun belőre, mosolyog, és felissza mind az egész angol szimfóniát. Nagyon, ez egy nagyon jó példa volt. Falcsik Mari fordította, nem irigylem ezért a nagyon-nagyon nehéz munkáért, de gratulálok neki, és az eredeti is csodálatos tényleg. Tehát, hogy annyira fantasztikus, ahogyan ezeket a különböző, ahogy rájössz olvasóként, hogy itt mennyiféle hangot hallasz, és ahogy próbálod utána beazonosítani, hogy melyik hang milyen életkorú, vagy hogy mondjuk ez egy tévéreklám, vagy hogy milyen kapcsolatban, egymással milyen kapcsolatban álló szereplőké lehet. Ugye ez csak egyébként egy ilyen háttérzaj, mondjuk így, vagy egy ilyen háttér. A történet középpontjában Leninek az eltűnése áll. És nem egy tragédia, tehát nem kell attól tartani, hogy valamilyen borzasztó tragédia lesz, de nagyon sok mindent felszínre hoz az eltűnése. És nagyon érdekes megismerni a családját is, azt, ahogyan ugye ők ebbe a kis faluba elköltöztek, de az apuka ingázik és bejár Londonba. Tehát például azt is nagyon érdekes, amikor az ő, mert ugye nagyon sokszor ugye, tehát egyfelől ugye megismerjük a falunak a hangját, meg ezeket a lakókat, de megismerünk nagyon sok másik embert is, akik fontosak lennének az életében. Tehát ugye van egy külön rész, amikor az anyukáját halljuk, amikor az apukáját halljuk, ahogy a kb. A vonaton éli le a fél életét így ingázva. Van egy idős művész, akihez Lenny rengeteget jár, például őt is megismerjük, nyilván Lennyt is, és hogy nagyon érdekes, ahogyan ezekből a különböző történetekből összeáll ennek a falunak is az élete. Tehát van egy ilyen mágikus realista hangulat, és nyilván mert közben mindig Fogacsán apó is, ugye ez az a mítikus alak is így újra-újra felbukkan. És közben meg az a legszebb az egészben, hogy nagyon, ebben is vannak azért eléggé tragikus, meg nagyon mélyre húzó szálak, meg történések, de összességében meg rengeteg az ilyen optimista, meg nagyon vidám, meg vicces. Ugye nyilván ebből a részedből is hallatszott, hogy azért ez egy eléggé kiegyenlített, tényleg szimfónia konkrétan. Úgyhogy én ezt mindenképpen ajánlom, aki szereti az ilyen eredeti történeteket, és nagyon remélem, hogy Max Porternek az új könyve is majd olvasható lesz, mert neki jelent már meg azóta angolul egy újabb története, és nagyon jó kritikákat kapott, úgyhogy reméljük, hogy az is majd megjelenik magyarul.
Nem bízunk benne, én csak a Bánati Tólasállatot olvastam, de nagyon-nagyon tetszett. De ez, hogy mutattad is a képet, tehát hogy nem csak a Falcsik Marina gratuláció, hanem a könyvszerkesztőknek is egy hatalmas gratuláció, hogy kacskaringoznak a sorok meg, hát ez tényleg egy rémálom lehetett nyomdába küldeni.
Igen.
De tényleg Igen. Ez nagyon különlegessé teszi.
És ugye a falu hangja, ugye itt az elbeszélé, tehát a az elbeszélői hang is nagyon innovatív, meg ugye az, hogy itt ez ilyen egy falunak a hangját halljuk, ugye ebből te hoztál még másik példát is.
A falu hangjára?
Aha.
Igen, beszélgettünk pont most az elején, hogy nem is gondoltam ezt most itt idehozni, csak amikor mesélted ezt a falu hangját, a Nádas Péternek a legújabb regénye, a Rémtörténetek ilyen, hogy tulajdonképpen az elbeszélő, az nem is egy elbeszélő, hanem az is egy ilyen összemosott kórus, a falunak a hangja, és nagyon-nagyon zseniális, ahogyan megszólal ez a falu hangja, mert ilyen igazi ízes káromkodásoktól kezdve minden van ebben a szövegben. Maga egyébként a történet a 60-as években játszódik valahol a Szentendrei szigeten, gyaníthatóan kis oroszihoz köthető ez a rész, de ezt nem tudjuk pontosan, és akiket követünk a regénybe, azok mind valamilyen szinten a társadalom peremére szorult alakok, vagy azért, mert mondjuk fogyatékkal élnek, vagy azért, mert ilyen lecsúszott egzisztenciák, tehát valaha nemesek voltak, de nyilván a szocializmus évében ők egy ilyen, nem tudom, deklasszálódott elemeknek számítottak. Szóval nagyon-nagyon a peremre sodródott életek vannak ebben a történetben, és ott is bejön egy kis mágikus realizmus, legalábbis ilyen falusi ördögűzéstől kezdve, ezért látunk ott dolgokat. Jó egyébként a történet, nem lövöm el, de nagyon, ami igazán jó benne, az pont ez a falu hangja, hogy ízesen egy nagyon egyedi látásmód, vagy perspektívából nézzünk rá ezekre az emberekre.
Még egy példa az ilyen típusú elbeszélésre, az pedig pont a már említett Jón Kálmán Stefánzonnak a Nyári fény, aztán leszáll az émér. Ugye az is nagyon érdekes, ahogyan az gyakorlatilag, ha akarom regény, ha akarom novella füzér, mintha a falu egyik lakója mesélne nekünk falubeliekről, és ugye ott az ugye változik, hogy az egyik könyv, vagy az egyik történetnek a főszereplője, vagy mellékszereplője lesz ugye a következőnek a főszereplője, tehát egy időben is egyébként, tehát különböző időben, korukban látjuk gyakran a szereplőket, és sokszor az van, hogy egy későbbi történet ad magyarázatot az egyik szereplőnek a viselkedésére, vagy hogy mondjuk miért lesz olyan, vagy mondjuk később felbukkan, vagy csak később tudjuk meg, hogy mi lett vele. Tehát nagyon érdekes ez a fajta elbeszélésmód is, és ugye ott sincsen gyakorlatilag tényleg így megnevezve, hogy ez konkrétan ki ez a narrátor, de mégsem az azért, hogy ez egy ilyen mindentudó narrátor. Tehát valahogy azért más, inkább egy ilyen valaki, aki a falunak a lakója.
Igen, meg úgy látszik, hogy szeretettel beszél ezekről az emberekről, tehát ez ilyen kicsit olyan ez a mi kis falunk, hogy kicsit szerencsétlenek vagyunk, vagy sok ilyen kis szerencsétlen élet van ebben a faluban, de azért mégis itt vagyunk, jó van, nincsen temetőnk, vagy nem tudom, hogy volt az elején. Tehát hogy azért elmondjuk, amit el kell tudni, de, vagy tudni kell erről a településről, de úgy érződik a szeretet.
Meg ez a személyes érintettség is, hogy neki azért ilyen szorosabb kapcsolata van azokkal, akik a történeteknek a szereplői, tehát hogy nem az a fajta ilyen semlegesség
vagy tényleg
ilyen általános, ilyen univerzális
mindentudás.
Ez mindenképpen egy ilyen plusz ebben a történetben. És akkor neked a következő ajánlásod?
A következő ajánlásom az olyan szinten különleges narráció, hogy nem emberek narrálják a történetet, hanem állatok. És hát nyilván mondjuk ehhez hozzászokunk már gyerekkorunkban, hogy állatok beszélnek, és ők mondják a történetet, de azért így felnőttként szerintem ritkábban találkozunk állatelbeszélőkkel regényekben, vagy novellafüzérekben. És nekem az egyik ilyen nagy élményem, az Selyem Zsuzsának a Moszkvában esik című könyve, ami szintén nem tudom, hogy regény, vagy inkább novella füzér, valahol a kettő között. Ez tulajdonképpen egy önéletrajzi ihletésű munka. Selyem Zsuzsa a saját családjáról, az anyai ágról beszél, a Becási családról, akit kitelepítettek az 50-es években. Egy háromszékről, tehát Erdélyben vagyunk. Selyem Zsuzsa is egy erdélyi magyar író. És tulajdonképpen ennek a kitelepítésnek a történetét látjuk, de látjuk a családot más időmetszetben is. Tehát a novellák egyrészt kronológiai sorrendben haladnak, hogy megtudjuk, hogy a 18. század végén hogyan lettek ők gazdagok vagy nemesek, és akkor utána látunk egy kicsit a két világháború közötti időszakból is, vagy így a Trianon traumáját is látjuk valahol, de azért a novellák többsége inkább a 40-es évek közepe végére, illetve az 50-es évek elejére koncentrál, amikor ezt a családot konkrétan folyamatosan vegzálják, és a legvégén kitelepítik őket a Delta vidékre. És ami a különleges benne, hogy vannak olyan novella részek, most a fejezeteket inkább novellának nevezem, amelyet valamelyik családtag mesél el, de vannak olyanok is, amelyet valamilyen állat mesél el, és nagyon különlegesek ezek az állatok, mert van, amit egy fekete rigó fütyül el nekünk, de amikor a nagyon durva részek jönnek, főleg a 40-es évek vége, 50-es évek eleje, tehát ez a kommunista hatalom átvétel időszaka, azokat olyan, néha olyan elbeszélői hangok narrálják, mint mondjuk egy légy, vagy egy ilyen poloska, vagy valami vérszívó állat, tehát hogy az egésznek ez a brutalitás,
igen, az tehát milyen állatról.
Igen, tehát nekem a kedvencem az egy 1945-ös történet, egy népbírósági tárgyalás, amikor elővették a nagyapát, oda tették így a nép elé, hogy lám, itt van aki kiszipolyozott benneteket, itt van az elnyomó, és akkor na hozzunk ítéletet felettük, és akkor ezt hallgatják ki a legyek, ezt a tárgyalást, és hát természetesen a nép azért nem hülye, és pont a hadi özvegyek felszólalnak, hogy jó, vihetitek három vannak ott az elítéltek padján, kettőt így elítélnek, vagy ez a vigyétek, de a harmadikat, pont a nagyapát, azt megvédik a hadi özvegyek, hogy hát ne vigyétek, mert hát amikor háború volt, és nem voltak itt a férfiak, meg meghaltak a férfiak, akkor ő volt az, aki szántott és vetett, és nem haltunk éhen, tehát azért az ilyen esztelenségnek is van határa, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt szépen mondani. Tehát vannak ilyen elbeszélők, és nagyon érdekes az a játék is a novelláknak a felépítésében, hogy néha reflektálnak egymásra az elbeszélők. Uh-huh. Tehát amikor például a fekete rigó az azt fütyüli el nekünk, hogy hogyan gazdagodott meg ez a család, és aztán pár novellával később, amit mondjuk a Selyem Zsuzsa mesél el, abban az van, hogy amikor a nagyapja már nagyon idős volt, 90 évehez közeli volt, akkor elkezdett vele interjúzni, hogy mondja el az életét. Uh-huh. És meséli a nagyapa, hogy hogyan gazdagodtak meg, és így megérzi a Selyem Zsuzsa, hogy ja, egyébként egy fekete rigót folyamatosan belefütyült a szövegbe, vagy amikor a felvételen hallani, és ugye a fekete rigó meg pontosan látjuk, hogy úgy meséli, hogy ő kihallgatta, hogy mit mesél a nagypapa a történetet. Vagy van egy olyan rész, amikor, az egy nagyon brutális rész, amikor a családnak a kutyája elviszik a családot, hogy bebörtönözzék, és a kutya az utánuk megy, és akkor egy évig ott keresi őket, és a végén megtalálja őket egy ilyen, nem tudom, valami kényszer lakhelyen, és mindegy, nem mondom el, mi a történet vége, de hogy ezt látjuk a kutya szemszögéből, és egy következő fejezetben meg elmeséli ezt az apa, hogy jaj, itt volt a kutya, és meg sem ismertem, de aztán mondtam a nevét, hogy Lux, és akkor mégis ő volt. Tehát így van ilyen oda-visszaugrálás a kettő között, és ez is nagyon különlegessé teszi, meg ezek az állati szemszögök is nagyon-nagyon jók szerintem, mert olvastam azért több olyan regényt, ahol állat volt a narrátor, de nem mindig éreztem azt, hogy ez egy jó megoldás lett volna, vagy egy jó választás lett volna. Itt pont azért, mert nyilván van ebben egy ilyen áthallás arra, vagy van ebben egy ilyen metafora rész is, meg ez a játék azzal, hogy hol ember, hol állat beszél, és van egymásra utalás. Én ezt így nagyon-nagyon szerettem, és nagyon ajánlom. És azoknak is, akik például szerették a Vizsky Andrásnak a Kitelepítés című könyvét, ami hasonló téma, hasonlóan saját családdal történt eseményfeldolgozás. Itt ugye Selyem Zsuzsa nem úgy értve, hogy ő nem vett részt, tehát őt nem telepítették ki, de az édesanyja, Becási Tatjana, ennek az egész könyvnek az egyik főszereplő, aki uh-huh. 6 éves volt, vagy kislány volt, amikor uh-huh. mindezek történtek, tehát mégiscsak érintettség van a dologban. Úgyhogy nagyon érdekes, és hogyha tényleg így tetszett, hogy valaki szerette idézőjelbe olvasni a Viski András könyvét, annak tudom ajánlani, hogy van még ilyen típusú történet, amit lehet olvasni, és Sejem Zsuzsának egyébként egy nagyon-nagyon unikális elbeszélői hangja van, tehát érdemes őt olvasni, uh-huh. mert tényleg nagybetű szép irodalom.
Köszi szépen. Egyébként én nem olvastam még az Irene Szolának az Énekelek és táncot jár a hegy, de azt tudom, hogy nagyon sokan, akik olvasták és szerették, azok pont azért szerették, mert hogy ott is jól működik.
Ott is sokféle elbeszélői hang van, ott az is inkább ilyen novellafüzér uh-huh. jellegű történet, ugye ez a Katalánhegyvidéken játszódik, és tulajdonképpen lehet mondani egy időmetszetet, hogy mi a központi szál, vagy mikor történik a központi esemény, de nagyon sok részben ilyen évszázadokat ugrunk vissza, vagy uh-huh. előre-hátra, és nagyon sokféle elbeszélői hang van. Van például egy esőfelhő, rögtön azzal indítunk, egy uh-huh. esőfelhő meséli el, hogy ütött, vagy hogy vágott agyon a villám valakit. Vagy ott is vannak állati elbeszélők, de megszólal a hegy, tehát hogy ilyen képződmény, tehát ilyen természeti képződmények is beszélnek, és ügyesen csinálja meg szerintem Szolá, tehát hogy érződik, hogy ez egy ilyen nagyon lírai szöveg, és amikor azt hiszem, talán gombák is beszélnek, erre most nem emlékszem pontosan, de akkor ez a sok hang így egyszerre beszél, szóval, hogy így tényleg nagyon élvezetes, és jók a témái, nagyon sok folklór elem van benne, és ennek az egész katalán hegyvidéknek, vagy az ott élő embereknek ez a természet közelisége, vagy a természettel való együttélése, és hogy ez nem mindig szép, hanem annak vannak ilyen fenyegetettsége, tehát a villám az nem tudom hány embert vágott agyon, ja. Tehát hogy azért van ennek veszélye, az is egy nagyon-nagyon szép kötet. És egyébként ezt a kötetet Nemes Krisztina fordította a katalán eredetiből, hiszen Irene Szolá ezt katalán nyelven írta.
Ugye akár csak a Falcsik Marinak az imént, azt tudom mondani, hogy a sorstársak ők ketten, mert tényleg az ilyen nagyon lírai, tehát az ilyen nagyon játékos szövegeket, amik mondjuk próza, de lírai próza, vagy akár mondjuk verses elbeszélés, ugye a Leni esetében, Max Porter könyvének az esetében, azért ez extra kihívás jelent átültetni magyarra.
Az biztos.
Úgyhogy tényleg bravo mindkettőjüknek. Jon Kálmán Stefánzon könyvét a Nyári fényesznél leszel, az ét pedig Patat Bence fordította. Úgyhogy hát igen, ő az északi irodalom egyik állandó magyar hangja. Ő is azért le van terelve ebben. Neki egyébként szerintem most lesz idén is Jonka, hát biztos, hogy lesz Stefánzon fordítása.
Igen, most ugye pont most jött ki, de azt hiszem az Egyed Veronika fordítása. A novellás kötet. Jelenkoren ez a, nem is tudom mi a címe, de egy izgalmas borítója van, és azt hiszem a verses kötet fog érkezni a Tipotek kiadónál majd ősszel.
Az adásunk végére értünk. Nagyon köszönöm, Tamara, hogy ilyen jó könyveket hoztál.
Én köszönöm a beszélgetést.
És jó olvasást nektek.
Sziasztok.
Sziasztok.